Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és Jézus Krisztustól, a mi Urunktól. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg a mai vasárnap igehirdetési igéjét. Egyházunk Jeremiás próféta könyvéből jelölte ki a második fejezetben, az első verstől kezdve a következőképpen. Így szólt hozzám az Úr igéje. Menj és hirdesd Jeruzsálemnek, ezt mondja az Úr. Emlékszem rád ifjúságot, korod hűségére, mátkaságot, szeretetére, amikor követtél a pusztában, a be nem vetett földön. Az Úr szent tulajdona volt Izrael termésének a legjava. Akik ették, mind meglakoltak, rossz végük lett, így szól az Úr. Halljátok az Úr igéjét, Jákob háza, és Izrael házának minden nemzetsége. Ezt mondja az Úr, mi rosszat találtak bennem őseitek, hogy eltávolodtak tőlem. Hitványságok után jártak, és maguk is hitványakká váltak. Nem kérdezték, hol van az Úr, aki kihozott bennünket Egyiptom földjéről, és vezetett bennünket a pusztaságban, a sivár és a szakadékos földön, a szikkadt és veszélyes földön, ahol nem jár senki, és ember sem lakott. Dúsan termő országba hoztalak benneteket, hogy élvezzétek gyümölcsét és javait. De amikor bejöttetek, országomat tisztátalanná, örökségemet utálatossá tettétek. A papok nem kérdezték, hol van az Úr? A törvény magyarázói nem ismertek engem. A vezetők hűtlenül elhagytak engem. A próféták Baál nevében profétáltak, és haszontalanságuk után jártak. Ezért még perbe szállok veletek, így szól az Úr. Miért pereltek velem, hiszen ti hagytatok el hűtlenül, így szól az Úr. Hiába vertem fiaitokat, a fenyítés nem fogott rajtuk. Fegyveretek úgy írtott a profétáitokat, mint a pusztító oroszlán. Ti, mai emberek, figyeljetek az Úr igéjére. Olyan lettem én Izraelnek, mint a puszta, vagy mint a homályba borult föld. Miért mondta az én népem, a maguk útján járunk, és többé nem megyünk te hozzád? Elfeledkezik-e ékszereiről a lány, a díszes övéről a mennyasszony? Rólam elfeledkezett népem számtalanszor. Ámen. Kedves testvérek, aki először van templomban, az arra kérem, hogy mindenképpen jöjjön még, mert nem csak ilyen igék vannak, hanem néha másfajta igék is előkerülnek. De akik minden vasárnap itt vannak, azoknak ez is adatik, hogy amikor simogatjuk egymás lelkét, és amikor az Úr igéje bátorít bennünket, akkor vannak olyan vasárnapok is, általában nyár közepén szoktak előfordulni, amikor valahogyan, nem tudom, mindig az szokott az érzésem, hogy amikor nagy melegek vannak, ilyenkor prédikálunk jó, kemény, prófétai szavakról. Olyan igék ezek, amiket, hogyha először hall az ember, és mondjuk nem templomba járóként, vagy viszonylag ritkán előfordulóként hall, akkor rendszerint azt gondolja, hogy hát én nem jövök többet, mert ezek a papok, meg ezek a templomban hát olyan kellemetlen dolgokról beszélnek. De nem minden vasárnap van ez így, de ez most tényleg kellemetlen. De valószínűleg azért kellemetlen, mert dolgunk van az Úristennel, és valószínűleg azért kellemetlen ezt hallgatni, mert mi is pontosan ugyanilyenek vagyunk. És hogyha nem lenne kellemetlen ezt hallgatni, az vagy azt jelenteni, hogy rosszul értékeljük a saját szerepünket a világban, vagy azt jelenti, hogy tökéletesek vagyunk, fedhetetlenek, semmi fogyatkozás nincsen bennünk. Ha ilyen is van, akkor ezúton is gratulálok neki, de valószínűleg, hogy inkább az első csoportba tartozunk, hogy az mi életünk is olyan, hogy számtalan szakaszon megy át. Hogy vannak olyan pillanataink, vannak olyan éveink, amikor hát közel vagyunk az Úristenhez, amikor úgy érezzük a Zsoltáros szavaival, ugye, hogy tejjel mézzel folyó, lehet, nem is az, nem az Zsoltáros, az Mózes könyvében van, hanem a füves legelőkön terelget bennünket, csendes vizekhez vezet, na ez már Zsoltár, ott terelget bennünket, és minden olyan kiegyensúlyozott és jó. És aztán jönnek szakaszok, amik meg nagyon nehezek, és előkerülnek a nagyon kemény kérdések. egy szerettünk elvesztése kapcsán, egy rosszul sikerült döntés kapcsán, egy valami megharcolt, de nem olyan helyzetben, amiben nem jól jöttünk ki, átverések, stb. Szóval annyiszor tapasztaljuk meg ezt is. És minden bizonnyal a történelem nagy szövetét tekintve is pontosan ugyanígy történik ez, hogy vannak olyan időszakok, talán évszázadok, talán évtizedek, amikor az emberek úgy hallgatnak az Úristen szavára, és akkor számtalan gyümölcsét adja az Úristen nekik annak, hogy ők vele járnak és hisznek benne. És aztán vannak olyan időszakok is, amikor az ember elbízza magát, amikor egy ország elbízza magát, amikor egy korszaknak az embere elbízza magát, és azt mondja, hogy hát mi már annyit tudunk a világról, hogy nekünk ilyen régi dolgokra nincsen szükségünk, ilyen több ezer éves idejét múlt dolgokra, mert mi most már tudjuk, hogy hogy van a világ, meg az embernek hogy van a génszerkezete, meg ezeket már ismerjük, nekünk már erre nincsen szükségünk, mert tudunk enélkül is hinni. Az más kérdés persze, hogy amikor a hit elveszik, akkor sohasem veszik el igazán, hanem átalakul, mert az ember mindig hisz valamiben, igaz? De ha az Úristenben nem hiszünk, akkor a hitnek a szerepét elfoglalja más. A hatalom, a tudomány, a pénz, a mondjuk az egészségnek a szeretete, ugyanilyen is van, akinek az a hobbija, hogy ilyen ultra egészséges. És akkor számára az lesz az Istene. Egyébként nem baj, tehát kell egészségesnek lenni, csak hol van ezeknek a dolgoknak a helye az életünkben? Én nagyon érdekes, hogy a Bibliában számtalan ilyen időszakot figyelhetünk meg, amikor közelebb vannak az Istenhez, eltávolodnak. Közelebb, távolabb. Nagyon érdekes, a Bírák könyvének van egy ilyen nagyon érdekes hullámzása. Ha valaki elolvassa a Bírák könyvét, azt fogja tapasztalni, hogy a Bírák úgy jönnek így egymás után, hogy ez a bíra jó volt, aztán jött valaki, aki nagyon rossz volt, aztán megint egy jó, megint egy rossz. Eltávolodtak, hallgattak az Úrra, és folyamatosan, már gyanús módon egyébként, történelmileg már szinte gyanús módon hullámzik így a bíró sémának hívjuk, csak egy kis teológiai zárójel. Ez a bíró séma. Jó, rossz, jó, rossz. De vajon az a kérdés, hogy akkor így volt, de ma milyen világot élünk? És azt gondolom, hogy mindannyiunknak ezt a kérdést kell megválaszolni, hogy ez a mai világ, amiben élünk, és amiben nem tudjuk magunkat függetleníteni, tehát nem menekülhetünk ki az erdő közepére, vagy remeteségbe, mert ez az adottság, ez van ma. Hogy ebben mit tudunk kezdeni a jó Istennel, mit tudunk kezdeni a kellemetlen dolgokkal. Mit tudunk kezdeni azzal, hogy néha a Szentírásban igen kellemetlen üzeneteket kapunk az Úristentől, mert foglalkoznunk kell vele? Én azt gondolom, hogy olyan világot élünk ma, ahol nagyon nagy szükség van az Úristenre. Nagyon nagy szükség. Talán ennél nagyobb szükség nem biztos, hogy volt. Biztos volt, de most nagyon nagy szükség van. És persze mindenre nagyon nagy szükség van, amit az Úristentől kapunk meg. Mit kapunk az Istentől? Békességet, elfogadást, bocsánatot. Onnan látszik ez, hogy még soha nem volt ekkora szükség az Úristenre, hogy még talán ennyien, mint a mai világban, soha nem mondták azt, hogy nincsen szükségünk az Istenre. Na, ha valaki azt mondja, hogy ma nincsen szükség az Istenre, ott van igazából nagy szükség rá. Mert az emberek, hát szóval, ha kivesszük az Istent a képletből, mire vágynak az emberek? Békére, stabilitásra, megbízhatóságra, kiszámíthatóságra, szeretetre, elfogadásra, normális élet. Egy szóval normális életre, igaz? Egy szóval normális életre. Na ez az, amit az Istentől kapunk meg. Na és ez az, amire a ma embere vágyik, de azt mondja, hogy az Istenre nem vágyik. Ez egy ellentmondás, mert ha ezekre vágyik, akkor tulajdonképpen miről van szó? Hogy magára a jó Istenre vágyik. Mind arra az ajándékra, mind arra az adományra vágyik, amit az Istentől kap meg. Nem lehet, hogy először azt kellene csinálnunk, csak így hipotetikusan kérdezem, hogy azt kellene talán csinálnunk, hogy megtanítani a világnak azt, hogy ki tudja azt mondani, hogy hát én annyira elveszett vagyok, meg annyira nem találom helyem ebben a világban, meg nem látom át ezt az egészet, hogy nekem az Istenre van szükségem. Hogy megtanítani az embernek, a ma emberének, nem annak, aki itt van, nem a testvéreknek, hanem más embereknek megtanítani, hogy nem kellemetlen, bocsánat a kifejezésért, nem ciki kimondani azt, hogy te az Istenre vágysz. Hogy neked kell az, amit az Isten ad, mert ezek ajándékok. Mert Isten ezeket meg tudja adni. Nagy szerencsénk van, kedves testvérek, hogy olyan Istenünk van nekünk, ez a legnagyobb szerencsénk, hogy olyan Istenünk van nekünk, aki, hogyha mi hátat fordítunk neki, ő akkor se fordít hátat. Mi ezt meg tudjuk csinálni, hogy hátat fordítunk neki. Mi ezt meg tudjuk csinálni, hogy úgy csinálunk, mintha nem állna mögöttünk senki. Hogy úgy csináljuk, azt mondjuk, hogy bennünket nem az Isten teremtett, nekünk közünk nincsen a jó atyához. Ezt az ember meg tudja csinálni. De az Isten nem fogja soha megcsinálni. Az Isten soha nem fogja azt mondani, hogy ti nem vagytok az én gyermekeim. Közön nincsen hozzátok. Az Isten ezt soha nem fogja megcsinálni. Ő mindig szól. Ő mindig vállalja ezeket a helyzeteket, ő prófétákat küld. Hát szegény Jeremiás. Hát mi hittanom, mi tanítjuk a gyerekeknek Jeremiást. Hát milyen élete volt ennek a szegény prófétának? De nézzék meg, nézzétek meg az összes többi prófétát. Hát a prófétaság az sohasem egy sikerszakma. Ha sohasem arról szól, hogy jaj, de sokan elismernek engem, jaj, de jó. Jaj, olyan úgy szeretnek engem, az hát dehogy, hát a prófétát azt mindig megverik. A proféta az, aki mondja, hogy figyeljetek, itt valami nincsen rendben. Hogy az Isten, és meg is fogalmazza, hogy mi nincsen rendben. Szembesíti a bűnökkel a népet. Szembesíti az embereket, hogy figyelj, ezt nem jól csináltad. Ezt nem jól csináljátok, nem jó irányba. Miért hagytátok el az Isten? Mi rosszat tett nektek? Isten szembesít bennünket saját magunkkal. Miért fáj nekünk az, hogy saját magunkat látjuk? Kellemetlen látni magunkat? Hát persze, akkor ott feladat van. Ha kellemetlen valamivel szembesülni, ott nekem dolgom van. Azért keményen küzdeni kell, dolgozni kell. Nincsen ingyen. Senkinek nem adatik meg ingyen az a fajta élet, amiben a mély hit, az elköteleződés, a határtalan béke van. Senkinek, ezért dolgozni kell. Hogy a családban béke legyen, azért dolgozni kell. Mindig valami az ördög... gonosz mesterkedik, mindig kavarja ott a dolgokat, mindig küzdeni kell ez ellen. Isten szól nekünk, viszont egy nagyon érdekes dologra hadd hívjam fel a figyelmet, mert kell szembesülni azzal, hogy miket csinálunk és milyen emberek vagyunk. De az Isten valamit nagyon fontos dolgot, valahogy nagyon fontosan mondja, vagy nagyon fontos az, ahogyan ezt elmondja. Mert persze a bűnök felemlegetése az egy nagyon fontos dolog. Szembesítés nagyon fontos. Nincsen enélkül tovább lépés. De ez az embernek a módszere is, amikor én szembesítem a másikat a rosszal. Néha persze sikerül is ezzel visszavinni embereket az Istenhez, mert mindenki fél a félelemtől, senki nem akar félni, úgyhogy inkább, hogy ne féljen, akkor visszamegy az Istenhez. Na, ez nem mindig jó megoldás. Az Ószövetségnek van persze egy ilyen teológiája, hogy az Isten szembesít bennünket a bűnökkel, de mi Krisztuson keresztül látjuk az Ószövetséget, egyfajta, mint a szemüveg lenne, úgy látjuk visszafelé, és az Újszövetségnek van egy nagyon fontos teológiája. És ez a teológia, amit mindjárt mondok, ez itt az első pár versben gyönyörűen megcsillan, csak egy picikét. Az első három versben azt mondja, hogy emlékszem, hogy ifjúkorodban milyen voltál. Emlékszem rád ifjúkorod hűségére. Emlékszem mátkaságod szeretetére. Emlékszem arra, amikor követtél engem a pusztában. Emlékszem, amikor a be nem vetett földön mentünk együtt. Hát ez miért fontos? Mert ezzel kezdi a Jóisten. Tehát nem azzal, hogy te mit csináltál, te milyen ember vagy, te hogyan hagytál el engem. Nem. Azzal kezdi, hogy emlékszel arra, hogy milyen jó volt az, amikor együtt mentünk. Emlékszel arra, hogy milyen volt, amikor elkezdtél bennem hinni. Hogy milyen sokat adott ez neked. Emlékszel rá, hogy milyen időket éltünk akkor. Hogy az Isten szólongat bennünket. Mert az Isten így próbál bennünket visszahívni, hogy elmondja, hogy fontos a rosszal is szembesülni, de még fontosabb az, ezért kezdi ezzel, és utána jönnek a bűnök. Ezzel kezdi. Emlékszem arra, hogy te jó voltál. Emlékszem arra, hogy te hívő ember voltál. Kedves testvérek, a Jelenések könyvében találkozunk még ezzel. Amikor ilyen leveleket írnak a Jelenések könyvében azoknak a gyülekezeteknek, ugye mi páran talán jól emlékeznek erre, hogy emlékszem a fáradozásaidra, emlékszem, hogy milyen szeretet volt benned, emlékszem a jó dolgaidra, de egy panaszom van ellened, hogy nincs már meg benned az első szeretet. Ez a Jelenések könyvében van. Hogy az Isten valószínűleg, hogy így működik, hogy ő látja az én igyekezetemet. Látja, hogy egyszer milyen jó volt. Hogy volt olyan, amikor nagyon jó volt, és pont ebből fakadóan. Hogy volt már jó, lehet is még jó. Hogy annak fáj a békességnek a hiánya, aki már volt békében, és aki tudja, hogy milyen a jó béke. Annak fáj a bűne, a vétke, aki tudja azt, hogy milyen rossz az, amit csinált. Annak fáj az Istentől való távolságnak a hiánya, aki volt már közel a jó Istenhez. Ergo, tud még ismét közel lenni hozzá, mert tudja, hogy lehet oda menni, és van közelség is a jó Istenhez. Számomra ezt is üzeni Isten visszaemlékezése, hogy lehet megint Istenhez közel kerülni, szóval ez nem a végső állapot. Ha ez a végső állapot lenne, itt vége lenne a világnak. Semmi esélyünk nem lenne. Ez egy olyan ítélet lenne, amiből nincsen menekvés. Kész. Ez van. Elvesztünk. Esélyünk nincsen. Na de Isten ezt azért mondja, mert azt szeretné, hogy visszamenjünk hozzá. Hogy megint jó legyen nekünk. Hogy megint arra gondoljunk, hogy milyen volt az, amikor elsőnek megéreztem, hogy hát az Isten engem vezet. Nem nagy dolgokra kell gondolni. Nem arra kell gondolni, hogy nem tudom én, milyen nagy élményeim voltak. Hanem amikor először észrevettem, hogy nem véletlenül történt valami az életemben. Nem véletlenül kerültem oda. Nem véletlenül találtam ezt a párt meg magamnak. Nem véletlenül vagyok ott, ahol vagyok. Annyi ajándéka van a jó Istennek. De aztán mindegyikünket történt valami. Rossz útra tévedni, ember is tud, világ is tud. Azzal persze nem érdemes foglalkozni, hogy most a világ milyen úton jár, mert és nem tudom, mit tudunk tenni ezzel, abban tudok tenni, hogy én mit csináljak. Hogy nekem milyen elrendezni valón van a jó Istennel. Nekem mit kell kezdenem az Istennel. Nekem mit kell kezdeni a másik emberrel. Nemrégében egy ilyen tanulmányt olvastam, ahol arról volt szó, hogy magyar társadalmat kutatták, és valahogy a panaszkodásról olvastam, és magyar társadalomnak képzeljék el a testvérek, hogy 80%-a az, aki csak panaszkodik, de nem tesz semmit. Egyébként ez egy komolyabb kutatás volt, tehát nem ilyen bulváros, de ez a lényege. És 20% az, aki pedig panaszkodik, de tesz is érte. Én nagyon szeretném, hogyha ebbe a 20%-ba úgy bele tudnánk tartozni, hogy lehet persze panaszkodni, hogy én ilyen vagyok, én olyan vagyok, meg lehet azt mondani, hogy a lelkészek, meg az egyház, meg a világ, meg a város, meg az ország, meg ez a mai társadalom, amiben élünk, rendben, oké? De nekem, én tudok is ezért tenni. Akkor imádkozzak többet. Akkor keressem az Istennel való találkozást. Akkor jöjjek templomba. Akkor keressem a hétköznapi életembe, hogy hol van ott az Isten. Mit tesz értem Isten? Mert állandóan tesz értem valamit. Ez az egy biztos. Hogy mindig valamit csinál. Az Isten, bocsánat, a megfogalmazásért, hogy az Isten mindig mesterkedik valamiben. Azért, hogy nekem jó legyen. Nekem ezt észre kell venni. Ez nagy feladat. De ez adja meg nekem azt a békét, amit az Úristentől kapok ajándékban. Az Úristen engem vár, és a Jézusban való megoldás az elérhető. Isten visszavár engem. Kerülhetek tőle távol, de visszavár, visszahúz, és újra ott lehetek nála. Kedves testvérek, hát imádkozzunk önmagunkért. Ez nem kellemetlen magunkért imádkozni. Lehet. És imádkozzunk a másik emberért, és imádkozzunk azért az emberért is, aki ott van mellettünk, családtag, rokon, ismerős, aki már nem tud imádkozni. Aki nem tud imádkozni, azért nekem kell imádkozni. Aki már elfelejtette azt, hogy milyen volt az igaz imádság, azért most nekem kell imádkozni. Tehát nem csak magammal van teendőm, az Úristen elé kell vinnem a többieket is. Akit tudok, aki az eszembe jut. Adja meg Isten, hogy így álljunk meg ő előtte. Néha ezzel az ítélettel, amit Jeremiás próféta is megír, de mindig látva azt a megoldást is, hogy van visszatérés, van újrakezdés, van tabula rasa, üres lap. Ott vagyunk Isten előtt, és Isten akar velünk valamit kezdeni az életünkkel. Amen. Imádkozzunk. Drága Istenünk, hálát adunk neked azért, hogy bármit teszünk, bármit gondolunk rólad, a világról és bármiről, mi akkor is a te gyermekeid vagyunk. Köszönjük, hogy ha mi el is hagyunk téged, és rossz útra tévedünk, amikor nem gondolunk rád, te akkor is adsz nekünk, és akkor is megajándékozol bennünket a te közösségeddel. Istenünk, téríts bennünket vissza te hozzád, mert szeretnénk megkapni azt a sok gyümölcsöt, amit te adsz nekünk. Szeretnénk lelkünkbe békét kapni. Szeretnénk megérezni az elfogadást, a te elfogadásodat, a többi ember elfogadását. Szeretnénk értékes és szép életet élni. Istenünk, tudjuk, hogy ezt te meg akarod, meg is tudod adni nekünk. Add, hogy ebben mi is partnereid lehessünk. Ámen. Isten békessége, amely minden értelmet meghalad, őrizze meg szívünket és gondolatainkat Krisztus Jézusban. Ámen.